Sportrádió. Indul az autósport. Autósport. Autósport magazin a Sportrádióban. A mikrofonnál Szújó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke.
Üdv mindenkinek, ez itt újra az Autósport magazin, a Sportrádióban, illetve a kedvenc podcast felületeiteken. Mai műsorunkban visszapillantunk a Rally Európa Bajnokság Kanári-szigeteki versenyére, amely után az egyik szemünk sír, a másik pedig nevet. Csomós Miklós és Nagy Attila egy óriásit esett a futamon. A jó hír, hogy sem a pilóta, sem pedig navigátora nem sérült meg. Hamarosan hallhatjátok a hazai rallyszurkolók egyik kedvencét, a népszerű Mixit, aki rendkívül őszintén és részletesen mesél arról, hogy mi történt, hogy van, hogy vannak. A Kanári-szigeteken remekül szerepelt két másik magyar duó, hívom a pilótákat, Hangodi Bendegúzt és László Martint. Aztán elmondjuk, hogy mit csináljon az, aki sportbíróként szeretne dolgozni a magyar autósportban, akár a Forma 1-es magyar nagydíjon, a Hungaroringen, és mesélünk a Hungarian Motorsport Academy-ről, vagy a Magyar Automotorsport Akadémiáról is, hiszen a HUMDA Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség akadémiai programja a második évébe érkezett. Öveket bekapcsolni! Már is kezdünk!
Autósport Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
A Kanári-szigetek rally pénteki napjának harmadik szakaszán óriási balesetet szenvedett Csomós Miklós és Nagy Attila. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy egyetlen karcolás nélkül megúzták ezt az esést. Legalább háromszor átfordult az autó valamely tengelye, host vagy keresztirányú tengelye körül. Átesett a szalagkorláton, és gyakorlatilag kiszakadt belőle a motor. Csomós Miklós itt van a vonalban, és az első kérdésem most messze nem az üres, semmi tartalommal nem bíró, hogy vagy, hanem őszintén kérdezem, Mixi, hogy hogy vagy. Szia!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát nyilván nagyon rosszul. Nagyon rossz volt hallgatni ezt a bevezetőt, azért nem ilyenre számítottam, vagy nem erre, nem minden. Nem ez a pilótáknak az álom bevezetője, hogy felkonferáltad, úgyhogy nagyon rosszul vagyok nyilván lelkileg. Fizikálisan, hál' Istennek, ténylegesen nincs problémánk, illetve Attilának sem, ez nagyon fontos, hiszen nem csak magamért felelek az autóban, hanem érte is, úgymond, ha lehet így használni, úgymond ezt a szót, és nyilván nagyon rossz lelkileg, illetve az, hogy igazából pilótaként egy pici rossz mozdulatként az álomból egy rémálomba is kerülhet, és hát sajnos most itt vagyunk, úgyhogy nagyon nehéz ebből majd felállni, meg tudom, hogy nagyon sok idő lesz ez nekem, úgyhogy biztosan valamilyen féle szakembert is kell ehhez keresni, azért ténylegesen ez egy komoly esés volt.
Miki, visszapörgettétek-e már, hogy mi történt lépésről lépésre? Mi játszódott le az autóban abban a bizonyos kanyarban?
Persze, hogy visszapörgettük, szinte az volt az első, mikor számítógép előkerültem, hogy visszanéztük a belső felvételt. Egyszerűen Attila nevében is mondhatom, hiszen nagyon sokszor átbeszéltük, egy picit mérgesek vagyunk magunkra, hiszen mi hibáztunk. Ugye pályafeliráskor rosszként ítéltük meg ezt a kanyart, vagyis úgy rosszként, hogy gyengébbnek, és ez egy jóval erősebb kanyar volt, illetve azt nem számítottuk bele, hogy az előző két kanyarból jóval gyorsabban jöttünk ki, mint a személyautóval. Úgyhogy ez egy egyszerű pályafelirási hiba volt gyakorlatilag, amiből egy bal három gyenge tempónak írtuk fel, és azt szerint próbáltam úgymond elvállalni, aztán nagyobbat tört a kanyar, erősebb volt, és gyakorlatilag esélytelen volt, hogy beforduljunk, vagy esélytelenek voltunk.
Azon hallgatóinknak, akik talán a rally szakággal nincsenek minden részletét tekintve tisztában, mondd el, légy szíves, ezeket a kulcsszavakat, miket használtok, milyen kifejezéseket, milyen jelzőket használtok egy-egy kanyarra a felíráskor, amikor az itiner készül, és ehhez képest mi volt az itinerben?
Alapvetően gyorsan ugye a rallyban két áthaladás engedélyezett, utcai autóval, személyautóval 80 km maximális sebességgel lehet ezeket a pályákat felírni. Ugye itt közel versenyautóval szerintem egy ilyen 150-nel érkeztünk oda, és a kanyar erősséget szoktuk mi, mert ugye mindenki másképp írja, valaki sebességfokozathoz, valaki kanyar erősséghez. Ugye a sima kanyartól a jobb 1, jobb 2, jobb 3, jobb 4, jobb 5, jobb 6-ig bezárólag is akár, vagy visszafordítóig lehet ezeket kanyarerősséget felírni, ez nagyjából a kormány elforításának a szögét is egy picit úgymond jellemezheti, és ez nekünk egy bal háromnak volt írva, azért a bal egy és a bal kettő az általában padló, azért volt írva, hogy bal három gyenge tempónak, egy picit végkel próbáltam ezt megoldani, de hát nyilván látva ezt, hogy sokkal gyorsabban értünk oda, ez egy bal 34-nek kellett volna mondjuk felírni, hogy a vége egy picit törik, szóval lassabban kellett volna megközelíteni, vagy nagyobb fékkel, illetve a kanyarnak is volt egy olyan sajátosság, hogy balra ívelő kanyar volt, de egy pici póp volt rajta, és egy kicsit kifelé dőlt a kanyar, ezáltal az autó kirogózott, elkönnyült, úgyhogy sok olyan pici apró összetevője volt ennek az egésznek, hogy ami miatt balesetet szenvedtünk, illetve nyilván az, hogy a Kanári-szigetekről azt tudni lehet, aki egy picit is követi ezt a rallipilai bajnokságot, hogy megszámlálhatatlan kanyar van, szóval 19 kilométeres gyorsasági volt, körülbelül 13 kilométernél jártunk, amikor elestünk, de lehet, hogy addig mentünk 3000 kanyart, vagy 2000, vagy 1000, most tök mindegy, de tényleg rengeteg kanyar, szóval, hogy kanyar-kanyar hátán, úgyhogy nyilván pontos itinert kell hozzáírni, addig jól álltunk, jól fel volt építve a verseny, de sajnos egy apró pici hiba elég ahhoz, hogy ilyen mértékű baleset vagy kár keletkezzen.
Mixi, akár tetszik, akár nem, és ezt muszáj kimondani, hogy ez benne van az autósportban, és tényleg adjunk hálát az égnek, vagy a sorsnak, vagy a jóistennek, kinek, vagy minek, hogy egyetlen karcolást sem szenvedtetek. És ez jól jelzi ezeknek az autóknak a biztonságát. Jó néhány versenyzővel beszélgettem már az elmúlt több mint 20 évben balesetekről. Magam is szenvedtem versenyautóval, jóval kisebbet, de szinte mindenki azt mondja el, hogy hosszú-hosszú másodperceknek tűnik belülről az, ami így visszanézve egyébként nyilván ijesztő, de mégiscsak néhány másodperc alatt lejátszódik. Hogyan élted meg az autóban ezt a bukfencet?
Ja, persze. Itt rallis berkeken belül mindig mondjuk, hogy nagyon lelassul az az idő, amikor ott odaérünk, és mikor természetesen az agyunk felfogja, és tudjuk pontosan jól, hogy ezt nem tudjuk megúszni a baleset nélkül, aztán abban reménykedünk, hogy a baleset mértéke minél kisebb legyen. Hát nem volt nyilván egyszerű megélni ezt, hiszen nyilván pontosan tudtam, hogy mi fog következni. Abba az egyben nagyon bíztam, hogy a korlát nem fog bejönni a belőre, és ez nyilván szerencsére így történt, mert ha az bejön, akkor valószínűleg nem beszélgetünk velem sem, illetve Attilával sem valószínűleg, úgyhogy nyilván a sok rosszban az egy jó dolog van, hogy nyilván mind a ketten életben vagyunk, és tudunk mindenféle dolgot csinálni, mindennapi dolgokat, mert semmilyen sérülést nem szenvedtünk. De nyilván a lelki részét az nehezebb. Nehéz az egész, nyilván aki követ minket és tudja, hogy honnan építettük fel ezt az egészet, hogy Rally 2-be mentünk, Rally Sprinten, Rally 1-ben, ORB, összkerék, első kerék, EB, és hogy próbálunk mindig azért céltudatosan és normálisan versenyezni, és egyszerűen próbálunk nyilván a lehetőségekhez képest mindig a legjobban teljesíteni. Ilyen apró pici hiba sajnos ennyire komoly dolgokat is okozhat, nehéz ezt elfogadni. Sokszor igazságtalannak érezzük nyilván az életet, de hát az élet már csak ilyen, úgyhogy valószínűleg valamilyen formában ebből is fel kell, hogy tudjunk állni. Biztos, hogy az egyik legnehezebb lesz, de nyilván Attilának is, és nekem is, és a csapatnak is gyakorlatilag ez az élete az elmúlt 5-7 évben, hogy ezt az egészet mindenki legalább annyira akarja, mint én, hanem valaki lehet, hogy akár jobban is, illetve én azt látom, hogy ez komplett rallis társadalom, illetve a magyar ország ki van éhezve egy sikerre, úgyhogy nagyon bízok benne, hogy valahogy közösen meg tudjuk ezt a lépcsőt most ugorni, mert azért ez egy elég magas akadály, amit most le kell, hogy győzzünk.
Mixi, a magunk szerény eszközeivel természetesen próbálunk nektek segíteni, nagyon szurkolunk természetesen, és ahogy így hallgatlak, azt gondolom, hogy már most kijelenthető, hogy rengeteg-rengeteg tanulsága van ennek az esetnek, és beépül mind-mind a te versenyzői énedbe tapasztalatként, ami a raliban, mint tudjuk, talán az egyik olyan szakág, amiben a legfontosabb a versenyzői tapasztalat.
Persze az egyetem egyébként, ezért mondom egy picit, hogy igazságtalan az élet, mert Portugáliában is kicseszett velünk egy picit az élet, meg itt is ugye van a minden verseny előtt egy kvalifikáció, egy szabad edzés, úgymond, vagy egy edzés, mint a Forma 1-ben, ahonnan tudsz rajthelyet választani, harmadik helyen tudtunk célba érni, de ugye gyakorlatilag tizedekre, mint a Forma 1-ben. Tök jó rajtpozíciót választottunk, és nyilván péntek reggelre leszakadt az ég, nedves volt a pálya, aki a kvalifikáción kapott tőlünk 2-3 másodpercet, ő egy órával később rajtolt azon az adott szakaszon, és a Szigetre való tekintettel meg a jó időre, hogy igazából ők már full száraz pályán mentek. Szóval, hogy most is, hogy felépítettünk egy tök jó stratégiát, azt szerint tartottuk magunkat, és hogy egyszerűen mindig úgy fordul valahogy ezek a csillagok, hogy nem nagyon állnak össze, úgyhogy nagyon bízok benne, hogy egyszer összefog, mert tudom, hogy ettől mi sokkal többre vagyunk képesek. Nyilván nem azt mondom, hogy a győzelemért tudtunk volna harcolni, mert a Johan Bonato nagyon gyors volt, illetve volt egy-két helyi nagyon gyors pilóta, de megint azt tudom mondani, hogy az ötödik hely teljesen reális lett volna. De nyilván ralliban nincs olyan, hogy ha, meg stb. Ezt tudjuk nagyon jól. Ebből is rengeteget tanultunk, de nagyon, nagyon nehéz most mit mondani erre, mert nyilván mégiscsak hibáztunk, és ennek kemény ára lesz.
Mixi, tanulj belőle, és azt kívánom, hogy minél hamarabb kigyere ebből a lelki gödörből, mert azt el tudom képzelni, hogy ez nem könnyű, és mondom még egyszer, a magunk szerény eszközeivel mindenben igyekszünk neked segíteni, és nagyon szépen köszönöm, hogy a szurkolókat, a hallgatókat megtisztelted azzal, hogy nagyon őszintén beszéltél erről az esetről, és abban pedig egészen biztos vagyok, hogy ezáltal is, bár ezt talán még most nehéz elhinni, de ezzel is többek vagytok, és több vagy, és tapasztaltabb versenyző vagy. Köszönöm, hogy itt voltál, Mixi.
Nagyon szépen köszönjük,
sziasztok! Autósport. Autósport. Minden szerdán délután 5-től Autósport. Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
A Csomós Miklós Nagy Attila kettős mellett voltak még magyar párosok a Kanári-szigeteki rallin az Európa-bajnokság második futamán, és itt mutatkozott be a Hangodi Bendegúz Bunkóczi László kettős is, legalábbis az Európa-bajnoki sorozatban. Bendegúzzal néhány héttel ezelőtt már beszélgettünk itt az Autósport magazinban, és akkor azt mondta, hogy szinte hihetetlen, hogy összeállt ez a projekt, és kipróbálhatja magát az Európa-bajnoki mezőnyben. Most pedig ott volt, sőt, összetettben abszolút értékelésben a 33. helyet értékel, de az ERC 4-es géposztályt megnyerték. Hangodi Bendegúz a pilóta, itt van a vonalban. Beni, szívből gratulálok!
Zoli, nagyon szépen köszönöm!
Mesélj, milyen volt?
Elsősorban igazából rettenetesen kemény. Én nagyon-nagyon sokat készültem erre a versenyre. Így a rallinak az elő, a munkáját, az ott történő dolgokat, meg az utómunkáját is nagyon-nagyon részletesen átrágtam, és tényleg készültem rá szakmailag, az itinertát módosítottam, az természetes, hogy fizikálisan, mentálisan is rengeteg felkészülésben, meg felkészülést sem mentem keresztül, igazából szerintem nagyon készen és jól álltunk oda igazából a rajtba, de hát az első nap én egyébként eléggé el voltam kenődve, megmondom az őszintét, mert a helyiektől azért eléggé sokat kaptunk, amire én számítottam igazából, őszintén megmondva, de nem azt gondoltam. Azt gondoltam igazából, hogy majd egy zacskóba elvisszük haza a másodperceket, és nem pedig a raklapon visszük haza a másodperceket, szóval itt az első nap egy kicsit lelkileg úgy odavert, mert nagyon kétségbe esett voltam, úgyhogy nem láttam még az utat, hogy mi az, mikor lesz az idő, amikor én ezt erőből is meg fogom tudni csinálni. Nyilván ez nem egy olyan erős kategória volt ugye most itt az ERC4-ben, azért is sikerült ezt az egész nagyon-nagyon szép eredményt elérni egyébként. De hát igen. Ez most így alakult.
Hát és aztán végül megnyertétek, ugye ehhez kellett egy pici szerencse is. Mit tanultál egyébként ezen a hétvégén? És pontosan tudom, hogy nem sokkal a hétvége után beszélgetve még egy csomó minden nem állt össze, nem került a helyére, nem ülepedett le benned, de milyen élmények kavarognak most nem sokkal a hétvége után benned?
Igazából nagyon-nagyon sok tanulság volt a hétvégével kapcsolatban. Attól függetlenül nagyon pontosan mindent elterveztem, hogy szeretnék a versenyen. Nyilván a kivitelezésben volt sok-sok, voltak hibák, ezeket a következő versenyek ki akarom javítani, és látszott az is igazából a hétvégén, hogy van egy-két dolog, főleg az itinert van az, amit át kell alakítanom, hogy még jobban, és még pontosabban, és még gyorsabban tudjunk majd menni a következő verseny, ugye, ami igazából jövő héten van, úgyhogy nincs nagyon sok időm erre, de ezekben a elkövetkező napokban igyekszem megugrani a feladatot.
Mesélj, ez mégiscsak egy szakmai műsor. Mit kell változtatni az itiner felíráson? Pontosan tudjuk, hogy milyen jelentősége van már ezen a szinten a pontos itinernek. Mit tapasztaltál és mit tervezel változtatni ebben?
Az a helyzet, hogy egyébként újból meg kell, hogy tanuljak rallizni. Ez a Kanári-szigetek, ez arra ébresztett rá igazából, hogy itthon mi Magyarországon nem nagyon tudunk rallizni a kinti spanyolokhoz, franciákhoz, olaszokhoz, akik olyan pályákon nevelődnek ki, mint a rally pályákra értem, hogy igazából az tényleg rally, mert még itt Magyarországon vannak mondjuk kilométeres egyenesek tempó, viszonylag tempós ugye a magyar pályák karakterisztikáján, ugye ott mondjuk a kilométerre nézve francia ország, vagy az előző országokat elsorolva, ugye ott kilométerenként 4-5-szer több kanyar van, és ott annyira megtanulnak az emberek mind rallizni, mind pályát felírni, hogy mi úgymond ebből hátrányból indulunk, és most ezt a lépést kell először is megugranom, hogy ez menjen.
Folyamatosan jönnek a kanyarok, meg kell tanulni tempót, átvinni egyik kanyarról a másikra, és nyilvánvalóan teljesen más jellege van azoknak a pályáknak, ahol az általad is említett országokból érkező pilóták edződnek. Minden esetre nagyon jó hallani, Beni, hogy annak ellenére, hogy megnyerted a kategóriát, és ehhez tényleg őszintén szívből gratulálok, mert ez a történelem könyvekben már így kerül be, akár tetszik, akár nem, de azért hallom, hogy nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttél, és hát pályafutásod azon szakaszában vagy, amikor menni kell, és meg kell tenni ezeket a kilométereket, meg be kell gyűjteni ezeket a tapasztalatokat. Még egyszer szívből gratulálok, és nagyon sok sikert kívánok a következő versenyhez. Ami, hol és mikor?
Ami jövő héten történik, mi már hétfőn kiutazunk, meg kocsival megyünk ki, és kedden kipihenjük az utat, mert egy 10-11 órás út lesz Lengyelországba, szerdán tesztelünk, csütörtök péntek pályaírás, péntek este már, ha jól tudom, van egy gyorsengés, és szombat, vasárnap lesz a verseny, a 79. rajt Polszki.
Bizony, a lengyel rali tehát május 20-án és 21-én, és természetesen mi magunk is figyelünk majd rátok is, meg az egész eseményre, és köszönöm szépen ezt az élménybeszámolót, jó utat és sok sikert, Beni!
Nagyon szépen köszönöm!
Autósport Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
És még mindig maradunk a Kanári-szigeteki rallinál, a Rally Európa Bajnokság idei második futamánál, hiszen ott volt a László Martin, Berendi Dávid kettős is, akik az abszolút értékelés 16., de az EB értékelés 15. helyén zártak, azaz értékes pontot szereztek, és László Martin itt van a vonalban. Szia Martin, szívből gratulálok!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit, nagyon szépen köszönöm így előre is.
Kérnék szépen egy rövid élménybeszámolót, az imént Hangodi Bendegúzzal beszélgettem, aki azt állapította meg, hogy itt ti Magyarországon tulajdonképpen nem tudtok jól felkészülni ezekre a kihívásokra, hiszen annyira sok kanyar van, és annyira hosszú egy-egy gyorsasági szakasz, hogy mentálisan is nagyon elfárasztja az embert, és hát meg kell tanulni tempót átvinni a kanyarokon, illetve elfordítani az autót. Neked milyen élmény volt a Kanári-szigetek?
Ha ezt mondta, akkor igaza van mindenben, szerintem is. Én is ezt gondolom. Nekem ez már a harmadik Kanári-szigeteki versenyem volt, úgyhogy egy picit azért ebbe volt egy kis tapasztalati előnyöm. 2 évet mentem már itt kis autóval, nagy autóval ez volt az első. De pont beszélgettem a Bennivel ott kint a versenyen is, hogy nagyjából ez egy új verseny nekünk is, mert ezzel az autóval meg annyira felgyorsul minden, annyira eltűnnek a 30-50 egyenesek, és annyira esünk át kanyarból kanyarba, hogy hát igen, nem kis felkészülés kell ehhez, de az, hogy már volt rutinunk, ez így egy picit egyszerűbb volt.
Azért azt magyarázok el, hogy mi a gyengébb és az erősebb autó között a különbség. Milyen autóval mentetek most, és ez körülbelül mennyire vel erősebb, mint az, amivel korábban álltatok rajthoz?
Ez egy Skoda Fabia Rally 2 Evo, ugye a csúcs kategóriája, ami elérhető így a halandó ember számára. Ez hát pont a duplája, ez a 301-2 lóerős autó, hát ezek már igazából vadászgépek, nagyjából alacsonyan szállnak ezek a kocsik.
Milyen volt egyébként maga a szervezés, és milyenek ezek a Kanári-szigeteki pályák?
Spanyol rendezés az mindig egy kicsit olyan, hogy jó lesz az úgy nagyjából, ahogy van, hogy nem annyira a szabálykövetőek, hogy ott is vannak azért problémák, ott is van egy kis lazasság benne, viszont a pályák, amikor már mehetsz a gyorsaságért, az kárpótol mindenért. Tényleg 1000 kanyar, gyönyörű tájak, az, hogy a tengerparton kezded a napodat, és 9:30-15 nem indul el semmi. Nagyon jó dolog ez.
A Kanári-szigetekre egyébként alapvetően mi jellemző időjárásilag, hiszen ott állítólag nagyon meg tudja tréfálni az embert az időjárás?
Igazából mindig egy időjárás van. Vagy nagyon meleg és süt a nap, vagy szakad az eső. Na most nekünk kijutott az, hogy a gyorsasági elején rajtoltam napsütésből, átmentem a felhőn, ahol fölötte szakadó eső, majd visszamentem a felhőbe, és napsütésbe értem célba. Ez egy gyorsasági alatt 29 kilométeren.
Azt a mindenit. Akkor volt mindenből egy gyorsasági szakasz alatt. Hangodi Beni azt is megállapította, hogy szerinte a teljes itinerírási folyamatot vagy rendszerét újra kell gondolnia. Az, hogy ti most erősebb autóval versenyeztek, az is jelentheti azt, hiszen te magad is említetted, hogy teljesen más ritmusban jönnek a kanyarok. Ebből arra következtetek, hogy az itinert is másként kell hallanod.
Igen, igazából, amit mondtam is az előbb, hogy eltűnnek ezek a kis egyenesek, és igazából Dávidnak egy levegővétere volt ideje az egyenesekbe, szóval nagyjából egy és szót használtunk az 50 egyenesre, ami a kis autóban még egy 50 egyenes volt, itt annyi volt, hogy és jobb kettő, bal kettő mondjuk, mert annyira gyorsan jönnek azért ezek a kanyarok ebbe az autóba tényleg.
De nagy élmény volt, 15. helyen zártatok, ez ugye egy Európa-bajnoki pontot ér. Mi a folytatás, mikor és hol láthat bennetek a közönség?
Én ennek nagyon örülök, igen, hogy ezt az egy pontot megszereztük Portugáliába, ugye sikerült egy 10 pontot kapnunk az esésünkre, ha lehet ezt így mondani, mert egy négyszer sikerült átfordulni a tetőnkön, úgyhogy ez már egy nagyon nagy dolog volt, hogy célba értünk nekünk. Az az egy pontnak nagyon örülök. Folytatjuk is, nem sokára indulunk Lengyelországba, jövő szerdán már a hivatalos teszttel folytatjuk a programunkat. Úgyhogy nem állunk meg, megyünk tovább.
Akkor ahhoz kívánunk sok sikert, és ahogy Beninek is megígértem, természetesen figyelünk benneteket, és hívunk is majd. Köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!
Autósport. Minden szerdán délután 5-től Autósport. Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
Hogy a Kanári-szigeteki Rally Európa-bajnoki futamon pontosan hány sportbíró teljesített szolgálatot a pálya szélén, azt nem tudom. Azt azonban igen, hogy Magyarországon is rengetegen vannak, nagyon elhivatottak, és nyilvánvalóan minden országos bajnoki futamon ott vannak, akármilyen szakágról is legyen szó. A vonalban pedig itt van az MNAS, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség sportbírói bizottságának vezetője, Major Dávid, aki már is megmondja, hogy egyáltalán mit csinálnak a sportbírók, és kiből lehet egyáltalán sportbíró. Szia, Dávid!
Szia, Zoli! Üdvözlöm a hallgatókat! Ez egy kicsit hosszabb beszélgetés lenne, hogy kiből lehet sportbíró, és hogy miket is csinálnak a sportbírók. Teljesen nyitott, tehát minden év elején vannak vizsgáink, tehát képzéseink, és utána vizsgáink. Ez általában a szezon előtt, ugye? Akkor van időnk.
Igen.
Mert utána ugye a versenyeken kell dolgozni az oktatóknak is, és nekünk is, úgyhogy ez úgy szokott kinézni, hogy minden év elején meghirdetjük a képzéseket a sportbíró.hu weboldalon. Ott tudnak jelentkezni rá bárki, aki szereti a motorsportot. Igazából ugye azért vannak ennek feltételei, tehát 18 évet be kell tölteni, középfokú végzettséggel kell rendelkezni, illetve magyar állampolgárnak kell lenni, de ezen kívül más megkötés nincsen.
Azt hiszem, hogy ha valaki azt hallja, hogy sportbíró, illetve hogy esetleg elgondolkozik, eljátszik a gondolattal, hogy ő is sportbíró lenne, akkor valószínű a fejében az a kép él, hogy ott van a Forma 1-es magyar nagydíjon, a rekkenő hőségben, a Hungaroringen, akárhányas bírói poszton, és lengeti az éppen aktuális zászlót. Ha valaki elmegy egy képzésre, sikeresen levizsgázik, onnan mennyire hosszú és milyen út vezet mondjuk a Hungaroringre, a magyar nagydíjra?
Hát a sportbírói életpálya az nagyon-nagyon hosszú egyébként, tehát nagyon sok lehetőség van, de már hogyha valaki leteszi a vizsgát, akkor az már az első évben is dolgozhat akár a Forma 1-en, az nem garantált. Természetesen meg kell járni szépen a ranglétrát. Azt tudni kell, hogy nagyon sok területen dolgoznak a sportbírók, tehát nem csak a poszton. Csak hogy egy példát mondjak, a Forma 1-es versenyigazgatónak is sportbírónak kell lennie. Tehát ugye nekik ez feltétel, úgyhogy nagyon-nagyon nagy esély van arra bárkinek, hogy egy ilyen versenyen kössön ki, de azt el kell mondani, hogy nem csak a Forma 1-ből áll ugye a világ. 8 szakágunk van, és mind a 8 szakágból megkapják ezt a képzést a bírók, így dolgozhatnak rajversenyeken, tereprallin, offroad szakágban, autocross, rallycross, slalom, drag, drift, és a sor végtelen tényleg, hogy mennyi minden tudnak dolgozni a bírók, és akkor még ezen belül is egyébként nagyon sok opció van, tehát vannak ugye, amit említettél te is, zászlós bírók, de nekik is ott vannak a vezetőik, részlegvezetők vannak, ezen kívül beavatkozók, tűzoltók, box utcában bírók, tehát tényleg végtelen az egész lista, nagyon-nagyon sok lehetőség van, és mindenki megtalálja a magának megfelelő pozíciót, ahol szívesen dolgozik.
Ha valaki ezen beszélgetés hallatán kapna kedvet ahhoz, hogy elvégezzen egy ilyen tanfolyamat, akkor milyen tananyagra kell készülnie, illetve milyen elfoglaltsággal jár ez, Dávid?
Jelenleg egy olyan képzési struktúránk van, ami két hétvégét jelent elméleti oktatásként, tehát szombat-vasárnap kétszer. Ezen kívül van egy konzultációnk és egy vizsgánk is, ezután már a leendő sportbíró meg is kaphatja sikeres vizsga esetén az igazolványát, és gyakorló bíróként már várják a versenyigazgatók sok szeretettel. Ugye itt két évig gyakorló bíró egy adott kolléga, hogy megszerezze a szükséges tapasztalatokat, és utána, ugye, amit említettem, elindulhat a ranglétrán felfelé. Minden év elején meghirdetjük ezeket a képzéseket, és a sportbíró.hu-n tudnak rá jelentkezni. Ezen kívül még egyébként a két hétvégén túl még azt lehet megemlíteni, hogy van egy gyakorlati képzésünk is, amit a Hungaroringen szoktunk megtartani, amit ezúton is köszönünk nekik. Itt szintén van egy kis elméleti képzés, és utána átmegyünk a gyakorlatba. Emelési gyakorlatok vannak darúval, traktorral, tűzoltás, akadálypálya, ahol át kell ugrani ugye a korlátot, a kavicságyban kell futni tűzoltópalackkal, gyakoroljuk a zászlózást, úgyhogy nagyon-nagyon sokrétű ez a képzés is, és ezután ennek a képzésnek az elvégzése után tudnak a kollégák a pályaszélén dolgozni, akár a Forma 1-en is.
De izgalmasan hangzik mindez. Egyébként a Forma 1-es Magyar Nagydíjjal kapcsolatban hosszú-hosszú éveken keresztül elmondták, és a mai napig elmondják, hogy mennyire felkészült a sportszakmai személyzet, mert igaz ugyan, hogy egyre több mindent lehet digitális formában irányítani közvetlenül a versenyirányító helyiségből, de mégis, hogyha egy jó ütemben mutatott kék zászló ott van a pályán, az segíti az éppen lekörözött pilótát. Jól sejtem?
Igen, nagyon jól sejted, és egyébként itt, hogy mondjam el, hogy pár évvel ezelőtt az FIA, ugye a Nemzetközi Automobil Szövetség, az kitüntetést adott a magyar szakembereknek, akik a Forma 1-en dolgoznak. Az év csapata díjat mi kaptuk nemzetközi szinten. Úgyhogy ez szerintem elmondja, hogy mennyire jól dolgoznak itthon a kollégák, a szakemberek, és az is azért hozzájárul, hogy ilyen régóta itt van a Forma 1 Magyarországon.
És erre méltán lehetünk büszkék. Te már kétszer elmondtad, úgyhogy akkor egyszer legalább csatlakozom én is. Sportbíró.hu, ezt az oldalt érdemes nézni azoknak, akik esetleg gondolkoznak azon, hogy kipróbálják magukat sportbíróként, és valóban nem csak Forma 1-ből és nem csak Hungaroringből áll a világ, hanem akár a magyar rallibajnokság futamain, rallycross versenyeken és így tovább, minden szakákban várjátok a jelentkezőket. Dávid, köszönöm szépen, hogy egy kicsit meséltél erről a nagyon izgalmas világról. Azt megígérem, hogy időről időre beszámolunk majd a ti munkátokról is itt az Autósport magazinban. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm a lehetőséget.
Autósport Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
Az Autósport magazin utolsó interjú alanya pedig nem más, mint a HUMDA, Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség szakmai vezetője, Kálmán Péter, aki itt van a vonalban, és akivel arról az utánpótlás keresési, támogatási programról fogunk beszélni, amely folytatódik a tavalyi év után, ugyanakkor egy minimális változással. Szia, Péter!
Sziasztok!
Szóval, picit változott a program, már az elnevezését illetően. Lehet tudni, hogy ennek mi volt az oka, és pontosan most hogy hívják ezt a rendszert?
Igen, az új neve a Hungarian Motorsport Akadémia, kicsit magyarra fordítani Nemzeti Motorsport Akadémia. Ennek több oka van, de a fő oka és a fő üzenete inkább az, hogy szeretnénk, hogy ezt az egész akadémiás rendszert és az autósport, motorsport támogatását általánosabban és még messzebb távolból tudnánk nézni, és mindenki a sajátjának érezné, ha ezt lehet így mondani.
Meg talán külföldön is egy picit jobban cseng, és érthetőbb, hogy mi történik ezen akadémia keretein belül. Rendkívül felemelő volt a keddi sajtótájékoztatón részt venni, hiszen ott voltak a versenyzők, szinte mindenki, mind a 29, a szüleik, a csapattagok, a barátaik, azért ezek azok a pillanatok, azt hiszem, amiért valóban érdemes csinálni. Ugye tavaly is 29 támogatott versenyző volt, mind az autó, mind pedig a motorsport világából. Idén is maradt a 29. Mekkora volt a fluktuáció, körülbelül milyen arányban morzsolódtak le tavalyhoz képest, és jöttek új támogatottak, Péter?
Én azt gondolom, hogy kicsi volt, talán 6 fő távozott összesen motor és autósporul, 5-en vagy 6-an és 5-en 6-an érkeztek, tehát én azt mondhatom, hogy egy 90%-80% bázis maradt a tavalyi évhez képest, akikkel tovább tudunk dolgozni.
És mit kerestek? Akkor ezek szerint ugye tavaly volt egy nagy merítés, amikor sok embert föl kellett mérni, meg kellett vizsgálni a bennük rejlő potenciát, és ebben nagyon sok minden van. Mit vizsgál ez az akadémia, és igazából hogyan lehet bekerülni ebbe?
Igazából az akadémia is fejlődik azzal együtt, ahogy a motorsport, autósport dolgai is változnak. Az első évben, ahogy említetted, egy óriási nagy merítésből kellett szűrni, és meg kellett találni azt a 29 versenyzőt, akivel mi szeretnénk elkezdeni dolgozni, és szeretnénk a tapasztalatainkat gyűjteni. Ez meg is történt, és óriási eredmények születtek, ami köszönhető a munkánknak talán, a jó szelektációnak, és köszönhető a segítségünknek, és köszönhető az, hogy ezek a versenyzők éppen akkor a sportkarrierükben hol tartottak, és merre tartanak. A mostani évben viszont egy kicsit más szemüveget kellett felvennünk, és elkezdtük megvizsgálni az összes versenyzők sportkarrier útját. És úgy próbáltunk meg a szakmai stábból mögéjük állni, hogy a mi segítségünkkel és a mi támogatásunkkal a sportkarrierjük emelkedését meg tudjuk-e emelni, és tudunk-e azon gyorsítani, hogy esetleg a céljaikat hamarabb, vagy magasabb minőségben, vagy magasabb kvalitásban érjék el. És ezt kellett mindenkivel egyesével megvizsgálnunk, és amikor úgy gondoltuk, hogy az előremutató sportkarrier irány a mi gondolatvilágunkkal és lehetőségeinkkel egyezik, akkor mi mögé szeretnénk ugyanúgy folytatni és állni, és ezeket a versenyzőket szeretnénk segíteni. Tehát egy kicsit talán választottam arra is, hogyha ebből a rendszerből valaki kiesett, az talán miért esett ki. Egyébként lehet, hogy azért, mert ez a sportkarrier út nem egyezett a mi gondolatvilágunkkal, de ez nem azt jelenti, hogy az egyik jó, a másik rossz gondolat, hanem egyszerűen nem egyezik a kettő. Bekerülni meg úgy lehet, hogy pontosan azokra a helyekre, vagy azokra a sportkarriert megcélzó helyekre találunk olyan általunk kiemelt versenyzőt, akit arra gondolunk, hogy erre alkalmas, hogy elérjen oda.
Ugye folyamatosan többes szám első szemét használsz, és egy rendkívül felkészült csapat áll az akadémia mögött. Két embert mindenképpen ki kell, azt hiszem, emelnünk, Talmácsi Gábort, illetve Mihelis Norbertet, akik maguk is komoly eredményeket értek el az autó, illetve motorsport világában, és ők szakmailag segítik a kiválasztást, illetve a versenyzőknek tulajdonképpen talán valamiféle menedzselését, vagy ilyen tanácsokat is tudnak adni nekik. De ez egy rendkívül felkészült és egy népes csapat, hiszen például a Fit for Race programmal is együtt működtök, ugye Matic Zsoltékkal, akik meg aztán rengeteg szempontból meg tudják vizsgálni a leendő akadémistákat és versenyzőket, ugye?
Abszolút így van, igen, és talán kisibben, hogy nem is említettem, de teljesen így van. Tehát azért is beszélek több számban, mert Talmával, Norbival hívjuk így, hiszen a sportvilág ismeri őket így. Nagyon szorosan együtt dolgozunk, és nem hiszik el a hallgatók szerintem, de napi szinten egyeztetünk állandóan ezekről a versenyzőkről és a gondolatvilágunkról, mi változott körülöttük, milyen híreket hallottunk, hogy álljunk hozzájuk, mit kérdezzünk meg. Rengeteg személyes egyeztetés, ahol Zsolt is részt vett. Egyébként a Humdán belül is Őri Kornél ugyanúgy a munka része, Sárosi Bruno is a rendszer része, aki tartja a kapcsolatot a versenyzőkkel, és egyéb sok különböző emberrel még megosztunk, sőt, igazából mindenkiről mindenki tud, tehát a versenyzők karrieréről, akkor is, hogyha mi személyesen pont nem vele beszéltünk, akkor valamelyik csoportunk egyeztet a versenyzőkkel. Tehát ez egy nagyon komoly munka, annak ellenére, hogy lehet, hogy valaki nem ezt gondolja, amiben nagyon-nagyon megtisztelő részt venni, és nagyon-nagyon jó ezt összefogni, és együtt kalibrálni ezt az egész rendszert.
És hát tegyük hozzá azt, hogy ilyen mértékű felmérés, ilyen akadémiai munka a magyar automotorsport történetében még soha nem történt, és ahogy te is az interjúnk elején említetted, ez a rendszer a tapasztalatokból gazdagodva folyamatosan finomodik, és egyre-egyre profibbá válik. Gyorsan elmondom egyébként, hogy 2023-ban kik azok, akik tehát benne vannak a Hungarian Motorsport Academy-ben. Az autósport gokárt szakágából Gáspár Bennett, Gender Tamás, Hideg Szikszai Ádám, Krepcsik Áron, Molnár Martin és Zsebő Marcel, A túraautózás világából Bucsi Attila maradt, illetve Losonci Levente egy új szereplő bekerült az akadémiába. Egyébként az olasz TCR bajnokságban egészen kiváló eredményeket szerez. A ralisok közül Csomós Miklós, Hangodi Bendegúz, Hercik Patrik és László Martin ebben a műsorban a négy említett rally versenyzőből hárman már megszólaltak, és van egy rallycrossosunk is, Benyó Máté személyében, aki pedig néhány héttel ezelőtt a nyírádi rallycross Európa bajnokságon pazar bemutatkozást produkált, és az első EB futamán rögtön bejutott a döntőbe, korábbi Európa bajnokok, illetve világbajnoki résztvevők mellett, és az ötödik helyen zárt, és csak azért, hogy mutassam, bár ez egy autósport magazin, de azért a Motorsport Szövetséggel is együtt dolgoztok, és jó viszonyt ápolunk, hadd mondjam el akkor a motorsportosokat is, akik a motorsport világából jöttek, gyorsaságiból Farkas Kevin, Görbe Soma, Kovács Bálint, Kovács Zoltán, Molnár Gergő, Számadó Máté, Varga Tibor, Erik és Vince Martin, aztán ott van Katona Áron, Pergel Bence, Técsi László, Márk, Zanóc Noel, ők egyébként újak, tehát motokrosszosok. Vannak endúrósok, Liszka Roland, Szőke Márk és az a Zsigovics Norbert, akinek például a Super Enduro versenyén szurkolhattunk a Papp László Budapest sportarénában idén, és szupermotósként Surányi Balázs került be ebbe a programba. A Révész Racinget pedig, mint csapatot támogatjátok, ugye Kis Norbert négyszeres kamion Európa bajnokunk ott megy. Hát azért ez egy elég veretes névsor, azt hiszem. Ez szinte már-már egy nemzeti válogatottnak is mondható.
Mi is így gondoljuk, holott nem szeretnénk senkit megsérteni, meg nem szeretnénk senkinek a lelkébe taposni azzal, ha esetleg ebben nem került be, vagy magáról mást gondol, mert persze tágabb a tehetségek névsora még ezen felül is. Dolgozunk rajta, hogy tudjuk őket még szűrni, és még hogy tudunk velük elkezdeni dolgozni, vagy felmérni az ő tudásukat, de én is örülök neki, hogy egy ilyen elit csoporttal tudtunk előjönni, hiszen azért azt is lehet látni, hogy fölső 29 versenyzőt, ez 29 támogatást jelent. Tehát a vége egy óriásian nagy lehetőség, és meg kell köszönnünk az egész lehetőséget, és az egész rendszert, hogy nekünk egyáltalán erre lehetőségünk van, ami egy fantasztikus mérföldkő lehet az autósport és motorsport világában Magyarországon, és méltón szeretnénk képviselni, ugyanúgy a nemzetünk adta a lehetőségeket, mint ahogy a Hundát egyben.
Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy erről a programról beszélgethetünk, és azt mindenképpen meg tudom ígérni, hogy itt az Autósport magazinban időről időre beszámolunk egyrészt az akadémisták teljesítményéről, másrészt pedig az akadémia alakulásáról és azokról a tapasztalatokról, amelyeket ti magatok is folyamatosan gyűjtötök. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, jó munkát!
Köszönöm én is. Köszönöm.
És akkor így műsorunk végén, ahogy már szoktuk, hadd mondjam el, hogy mi történt az autósport világában az elmúlt héten. A 9. helyről rajtolva Max Verstappen nyerte a Miami nagydíjat, a címvédő mögött csapattársa, a mexikói Sergio Perez ért célba, és ismét immár negyedszer dobogóra állhatott Fernando Alonso is. Egyébként a spanyol a futam után úgy nyilatkozott, hogy megjött az Aston Martin étvágya, és most már a csapat a harmadik helyeknél többet akar, bár azt is tudja, hogy a Red Bullok győzéséhez azért idén némi szerencsére is szükségük lesz. Egy hét szünet után a Forma 1-ben jön az idei első tripla hétvége, Imola, Monaco és a barcelonai spanyol nagydíj gyors egymás utánban. Aztán maradva még a Forma 1-nél, George Russellnek nem igazán tetszett a versenyzői bevonulás. A Miami nagydíj előtt a rapper LL Cool J egyenként szólította a pályára a pilótákat. A Mercedes fiatal brit versenyzője utólag elmondta, hogy hát érti a szórakoztatóipar igényeit, de neki ez nem különösebben tetszik, hogy egy klasszikust idézzek, értem a viccet, csak nem szeretem. Már csak azért sem, mert a pilótáknak fél órán keresztül kellett áldogálniuk a napon a rajt előtt, és Russell szerint ez egyetlen más sportágban sem történik. Így a Mercedes-es pilótát egyébként a negyedik helyen intették le Miami-ban. Aztán a Kanári-szigeteken folytatódott a Rally Európa-bajnokság, ahogy arról műsorunk korábbi perceiben már részletesen beszámoltunk. Az ERC idei második futamát a már emlegetett francia Joan Bonato nyerte Citroën C3-mal, az új-zélandi Hayden Pedon és a spanyol Efrén Laréna előtt. A Rally EB következő futama a két hét múlva esedékes lengyel rally lesz. Aztán Monaco utcáin rendezték a múlt hétvégén a Formula E bajnokság idei 9. versenyét. Az elektromos hajtású formaautók hercegségbéli futama nagyon sok izgalmat hozott. A viadalt a 9. helyről induló parádés előzéseket bemutató Nick Cassidy nyerte. A Jaguar hajtásláncát használó Envision Racing új-zélandi pilótája sorozatban másodszor győzött, és mivel az eddigi összetettbeli éllovas Pascal Wehrlein, igen, az a Wehrlein, aki a Forma 1-et is megjárta, szóval ő nem szerzett pontot Monte Carlóban, így Nick Cassidy a tabella élére állt. Aztán elvileg néhány nap múlva kiderülhet, hogy hány új csapat érkezik és jelentkezik a száguldó cirkuszba, tehát a Forma 1-be a 2025 és 27 közötti szezonokra. A hírek szerint 3-4 érdeklődő lehet, és bizony ennek nem örülnek a jelenlegi istálók, amelyeknek nyilvánvalóan nem fűlik a foguk ahhoz, hogy többekkel kelljen osztozni a bevételeken. A Red Bull csapatfőnöke Christian Horner most új akadályt talált, nevezetesen, hogy sok pályának annyira szűk a box utcája és a pedokja, hogy egy új csapat sem férne már be a kamionjaival és a felszerelésével. Ennyit a nagyvilág automotorsportos híreiről, és ez volt az Autosport magazin mára. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet azoknak, akik a rádióban hallgat meg a műsort, és azoknak is, akik podcastként fogyasztották ezt a tartalmat. Találkozunk egy hét múlva, addig is öveket bekapcsolni. Sziasztok!
Ez volt az Autosport. Autosport magazin a Sportrádióban. Autosport. Jövő szerdán délután 5-től újra jönnek a legaktuálisabb hírek és sztorik a hazai autósport világából. Ha valamiről lemaradtál, keresd a műsor visszahallgatható verzióját a SoundCloudon, vagy iratkozz fel az Autosport podcastjára. Autosport. Autosport magazin a Sportrádióban.